Ezért, ha valaki az öröktől való kiválasztásról, vagy predestinációról, Isten gyermekeinek örök életre rendeléséről helyesen és gyümölcsözően akar gondolkodni vagy beszélni, határozza el, hogy nem fog töprengeni Isten puszta, titokzatos, rejtett és kikutathatatlan elrendelésén. Inkább arról gondolkodjék el, hogyan nyilatkoztatta ki Isten az ige által elhatározását, szándékát és elrendelését Krisztusban, aki a valóságos és igazi életkönyve. Szolida deklaráció, 11. cikk, 1580. Sziasztok, ez itt az Evlelkész Podcast, és a mai adásban, amely egy kétrészes mini sorozatnak a második része, az eleve elrendelésről fogunk beszélni. Az előző részt, ha eddig még nem tettétek meg, hallgassátok meg, ott a szabad akaratról volt szó, arról, hogy az embernek, ha van, akkor hogyan van szabad akarata, és most pedig inkább nem is az ember szabad akaratáról, hanem az Istennek az akaratáról fogunk beszélni, amelynek részét képezi az eleve elrendelés is. Mielőtt azonban belevágnánk a mai témánkba, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, arra, hogy iratkozzatok föl az Evlelkész csatornájára minden lehetséges fórumon. Meg tudjátok ezt tenni a Facebookon, a YouTube-on, a Spotify-on, a Podbean-en, és kérlek értékeljétek és nyilvánuljatok meg. Az adásokkal kapcsolatban lájkoljatok, adjatok 5 csillagot, illetve kommenteljetek, minél többet kommenteltek, annál inkább listázza és annál inkább reklámozza saját magától is mindegyik platform azokat a tartalmakat, amik hétről hétre az Evlelkész csatornára kerülnek a számotokra. Tehát akkor vágjunk is bele a mai témánkba, ami egy nagyon nagy téma, az eleve elrendelésnek a kérdése. Ugye az előző adásban a szabad akaratról beszéltünk, és arról azt mondtuk, hogy az ember nem tud az Istenhez közelíteni az ő akaratából, saját szabad akaratából, nincsen annyi erőforrása és nincsen lehetősége sem állapota miatt arra, hogy az Istent akárcsak keresse is. Tehát amikor mi az Istennek a kereséséről beszélünk, arról, hogy kutatjuk, hogy hol van az Isten, vagy keresők vagyunk, van is egy ilyen keresztény kifejezés, a kereső, mint kategória, aki úgy érzi, hogy valami van, de még keresi azt, hogy tulajdonképpen mi lesz az ő útja, vagy hol van az a hely, ahol ő rá tud találni az Istenre. Amikor ezeket a dolgokat mondjuk, akkor mindig észben kell tartanunk azt, hogy ezek már csak válaszlépések. Válaszlépések az Istennek a szeretetére, és arra, hogy ő már megtette az első lépést minden esetben. Tehát az ember önmagától nem tud, szabad akaratából nem tud jól dönteni, nem tud az Isten mellett dönteni. Ám de, hogyha az Isten megszólítja őt, akkor ő erre válaszként, erre hittel tud válaszolni, és akkor a szabad akarata is tulajdonképpen kitágul valamennyire is, lesz akarata arra, hogy a jót válassza a rossz helyett, itt lelki értelemben értjük a jót és a rosszat, spirituális értelemben, illetve akarata, szabad akaratából tudja követni Jézust, tudja követni az Istennek az útját. De hogy hogyan jutunk el eddig a pillanatig? Tehát hogyan jutunk el oda, hogy az Isten megteszi ezt az első lépést? Hogy van ez az első lépés? És tulajdonképpen itt jön be az eleve elrendelésnek a tanítása. Ez nem egy új tanítás, és még csak nem is a reformációhoz kötődik alapvetően, hanem a már az előző adásban, a szériának az első részében is emlegetett Augustinus volt az, aki az eleve elrendelésről beszélt, mégpedig Pál apostolnak a nyomán, aki szintén többször beszélt erről, majd ezeket az igéket meg fogjuk nézni, és tulajdonképpen arról gondolkodott Augustinus is, és aztán ennek nyomán a reformátorok is különböző mélységekben vagy különböző véleményeket fogalmaztak meg ezzel kapcsolatban, hogy az Istennek van valamiféle terve az emberek üdvösségével kapcsolatban. Tehát, hogy van valamiféle elhatározása, rendelése az embereknek az üdvösségével kapcsolatban. Aztán majd meglátjuk, hogy ez mennyire pontos ez a megfogalmazás, vagy majd kicsit értékeljük ezt, de most egyelőre mondjuk ennyit, hogy az Istennek van valamiféle terve az ember üdvössége tekintetében. Ez teljesen egyértelmű a Bibliából, tehát ebben nincsen vita. A kérdés, pontosabban a kérdések, azok ennek a mikéntjéről, hogyanjáról, vagy mértékéről szólnak. Tehát, hogy vajon ez az eleve elrendelés, ami az Isten terve az ember üdvösségével kapcsolatban, vagy az ember nem üdvösségével kapcsolatban, tehát ez a terv vajon kire, kikre vonatkozik? Tehát, hogy vonatkozik-e mindenkire, az egész emberiségre, vagy csak az emberiségnek egy részére. Miről szól ez a rendelés? Mire szól ez a rendelés? Tehát, hogy ez csak az emberek üdvösségéről szól, vagy pedig ennek az ellentétéről, az embereknek a kárhozatáról is szól-e ez a rendelés, ez az eleve elrendelés. És az, hogy vajon ennek az eleve elrendelésnek, ennek ellen lehet-e állni, vagy vissza lehet-e utasítani. Hagyja azt az Isten, hogy ezt a tervet, ezt keresztül húzza az ember. Tehát, hogy vajon ez a terv, ez determinisztikus, azaz meghatároz előre mindent, aztán úgyis tök mindegy minden, hogy mit csinálok, vagy mit akarok, mert az Istennek amúgy is megvan ez a terv, aztán kész. Vagy pedig ez azért ennél árnyaltabb, és ez a terv bár létezik, de valahogyan ebben nekem is szerepem van valamilyen szinten. Na erre a három kérdésre fogjuk most az eleve elrendelés kapcsán keresni a választ. Mielőtt azonban ezeknek a kérdés, vagy ezekre a kérdésekre megpróbálnánk válaszokat adni, azelőtt tisztáznunk kell magát a fogalmat, hogy mit jelent, vagy hát inkább ezen a ponton inkább azt, hogy mit nem jelent az eleve elrendelése, vagy idegen nevén a predestináció, latin nevén predestináció. Ehhez segítséget is hívunk, mégpedig újra az evangélikus egyházunknak a hitvallási iratai felé fordulunk, és a már bevezetőből is idézett Solida deklarációból, amely az egyesség iratnak a része 1580, ebből fogunk felolvasni, be fogom linkelni alulra az adás alá, úgyhogy ott meg fogjátok találni, hogyha kapható, akkor meg is tudjátok vásárolni, hogyha szeretnétek és komolyabban bele akarjátok magatokat ásni. Na ennek a 11. cikke, a Solida deklarációnak a 11. cikke, ez a 258. oldalon van, 4-es pont, és ott tárgyalják azt, hogy tulajdonképpen mi nem az eleve elrendelés. És meg kell különböztetünk több fogalmat is, tehát mit nem nevezünk predestinációnak. Például nem nevezzük az előre tudást predestinációnak, tehát az előre tudás az nem egyenlő eleve elrendelés. Tehát ezek különböző fogalmak. Tehát az, hogy Isten előre tudja a dolgokat, az nem azt jelenti feltétlenül, hogy azok eleve el is vannak rendelve, hanem az Isten előre tudja azt, hogy én mit fogok dönteni, vagy a másik mit fog dönteni, vagy a harmadik mit fog dönteni, de ez nem egy eleve elrendelés, hanem egyszerűen tisztában van az én döntéseimmel és azoknak a következményeivel. Illetve nem egyenlő az előre látással sem, tehát hogy tisztában van azzal, hogy ha ez történik, akkor annak ez lesz a következménye, stb. De ezek mondjuk így képességek, most nem tudok rá jobb szót, de ezek a képességek, ezek nem egyenlők azzal, hogy ez azért van, mert az Isten ezt így akarja. Tehát az Isten aktív akarata, ami megjelenik a predestinációban, az egy aktív akarat. Ugye az előző adásban az ember akaratáról beszéltünk, hogy van-e szabad akarata, vagy nincs. Most az Isten akaratáról beszélünk. Tehát az eleve rendelés az aktív, az Istennek az akarata, az előrelátás, az előre tudás, az pedig passzív képesség, tehát tudja, hogy mi fog történni. Talán az lesz a legcélszerűbb, hogyha a legradikálisabb eleve elrendelés gondolatot fölvázolom nektek, és akkor ebből majd kiveszegetjük a különböző elemeket, amik úgy tűnik, hogy mégsem az eleve elrendelésnek a részei, és hogyha lebontogattuk ebből a nagyon radikális értelmezésből mindazt, ami szerintünk és az evangélikus egyház tanítása szerint nem része az eleve elrendelésnek, akkor megkapjuk azt a tiszta tanítást, most ilyen nagy szót fogok használni, azt a tiszta tanítást, ami alapján egészségesen és biblikusan tudunk gondolkodni az eleve elrendelésről. Ezt a legradikálisabb gondolatot, ezt különben a reformátusok, vagy a református egyház tanításában szerepel az eleve elrendelésnek a legradikálisabb változata. Amúgy ezt a nagyon radikális értelmezést nevezzük kettős predestinációnak. Na ez a változat, ez úgy néz ki, hogy az Isten a világ teremtése előtt már elhatározta azt, hogy ki az, aki el fog kárhozni, és ki az, aki üdvözülni fog. Tehát amikor az ember megszületik erre a földre, vagy ezen a földön, akkor ő neki már a sorsa előre meg van írva. Tehát ez egy nagyon determinisztikus, nagyon előre meghatározott sors, amiben ő bármit csinálhat, egyik irányba vagy másik irányba, úgyis az Isten akarata fog érvényesülni, mégpedig az, hogy vagy üdvözölni fog, vagy elkárhozni fog. Éppen ezért az eleve elrendelés tanításhoz mindenkire vonatkozik, csak valakire pozitív értelemben vonatkozik, valakire negatív értelemben vonatkozik. És ennek ellenállni nem lehet. Ezt úgy is szokták mondani, ezt nem tudom, hogy pont Calvin használta-e, vagy valaki más, ennek utána kellett volna néznem, de most már mindegy, hogy ezt a fajta eleve elrendelési értelmezést, ezt a nagyon radikális, mindenkire vonatkozó, és ellenállhatatlan, és pozitív és negatív értelemben vett eleve elrendelés gondolatot, értelmezést, ezt Teatrum Dei-nek, vagy az Isten színházának mondják, hogy az Isten maga az, aki az embereknek az életét elbábozza tulajdonképpen, mint hogy egy marionett bábú lenne az ember, elbábozza legalábbis az üdvössége tekintetében, és akkor a végén úgyis mindenki oda fog jutni, ahova az Isten akarja, ahova rendelte vagy örök kárhozatra, vagy örök üdvösségre. És hát ez tényleg radikális. Ezt szerintem aztán mindannyian érezzük, hogy ez nagyon, nagyon radikális dolog. És akkor azt viszont előre elárulom nektek, hogy azért ezt az evangélikus egyházban mi nem így gondoljuk. És most két bibliai hely alapján, amit meg fogunk nézni együtt, két páli ige alapján megnézzük, hogy ebből a nagyon radikális és nagyon tömény meghatározásból mi az, amit le tudunk fejteni, mi az, amit ki tudunk venni, és mi az, ami végül maradni fog, és hogyan értelmezzük mi az eleve elrendelésnek a fogalmát. Na nézzük akkor, melyik ez a két ige hely, amiről ma beszélni fogunk. Az egyik Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében van, a 8. fejezet 28-tól 30. versig terjedő részében, tehát Róma 8, 28-tól 30-ig, és a másik pedig az efézusi levélben, tehát szintén Pál apostolnak a tollából származik, az efézusi gyülekezethez írott levélnek az első fejezet 4-től 6. versig terjedő részében. Ha minden igaz, akkor ezt egy kép formájában, ezt a két ige helyet kiszínezve, nem is egy, hanem majd két kép formájában, be fogom tenni vagy a podcastnak a leírásába, vagy hogyha a YouTube-on hallgatjátok, akkor ott pedig háttérbe be fogom ezt illeszteni, és akkor látni fogjátok, mert elég sok fogalom elő fog most kerülni, különböző görög fogalmak az Új Szövetségnek, ugye az eredeti nyelve a görög, és tudom, hogy ez most nagyon tömény lesz, de akkor is beszélnünk kell róla, mert így fogjuk tudni megérteni azt, hogy mit akar nekünk az ige elmondani az eleve elrendeléssel kapcsolatban, és abból a nagyon erős álláspontból, amit a kettős predestináció fogalmaz meg, abból mi az, amit az ige alapján valóban a predestináció részeként kell tekintenünk, és mi az, amit pedig nem, hogy aztán végül ki tudjuk mondani azt, hogy mi az evangélikus álláspont az ige alapján ezzel kapcsolatban. Na, felolvasom akkor előbb ezt a két igét, tehát az első az a Róma 8:28-30. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, és akiket megigazított, azokat meg is dicsőítette. És most pedig az Efézusi levél, Efézus 1:4-6, mert ő benne, azaz Krisztusban, kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiáivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretet fiában. Eddig az idézet. Ebben a két bibliai szakaszban háromszor fordul elő az eleve elrendelésnek a görög szava, ami a proridzó görög szó. Ezt, hogyha nézitek a képet, akkor ez zölddel van kiemelve, és azt láthatjátok, hogy a római levélben ez úgy is írja, a 29. versben és a 30. is, ahol ez szerepel, hogy eleve el is rendelte, illetve eleve elrendelte, viszont az efézusi levélben ez úgy van, hogy előre el is határozta, de ott az eredetiben szintén ugyanez a proridzó kifejezés szerepel. Na már ez is mutatja azt, hogy a magyar fordítás az eleve elrendelés kapcsán legalábbis ezekben a szakaszokban nem túl következetesen használ bizonyos görög szavakra bizonyos magyar fordításokat. Én nem szeretném nagyon kritizálni a bibliafordítókat, mert akik fordították a Bibliát, azok sokkal okosabbak, bölcsebbek és tanultabbak, mint én, de itt én úgy érzem, hogy itt alapvető következetlenség van, ami nem segít bennünket abban, hogy jobban meg tudjuk érteni, hogy miről is van itt szó tulajdonképpen. Tehát, itt az eleve elrendelésen kívül ebben a két szakaszban van egy csomó minden más szó is. Van ilyen, hogy örök elhatározás. Van kiválasztás, sőt, van előre tudás is. Mert a római levélben, a 29. versben, a Róma 8.29-ben azt olvasok, hogy eleve kiválasztott, ott nem a kiválasztás szó, hanem az előre tudás szó szerepel. Ez narancssárgával van szedve a képen. De van itt ugye kiválasztásról is szó. Tehát itt ezek mind különböző fogalmak, amelyeket tudnunk kell egy folyamatba belehelyezni. Ugyanis amit ez alapján, a két ige alapján ki tudunk mondani, az az, hogy az eleve elrendelés az nem egy vonalszerű vagy egy pontszerű cselekmény, hanem egy folyamatnak a része. Egy globális és időn és téren túlmutató folyamatnak a része. Miért gondolom ezt? Azért gondolom ezt, és most nézzük meg a második képet, ami ezzel kapcsolatban van, ahol a nagy piros jelzések vannak, tehát ez a második kép. Láthatjuk azt, hogy van római 1-es, 2-es, tehát minimum két lépést tudunk meghatározni az ember üdvössége tekintetében, ez alapján, a két ige alapján, és ezek közül, a két lépés közül csak a második az eleve rendelés. Tehát azokat, akiket az Isten eleve rendel, azokkal még valami történik az előtt, mielőtt az eleve elrendelés megtörténne. És mi ez a, mi történik velük? Ez pedig az örök elhatározása az Istennek, kiválasztása, amely már a világ teremtése előtt megtörténik, és akiket az Isten kiválaszt, azokat eleve el is rendelte. Ez ugye a Róma 8.29-ben benne is van, mert akiket eleve kiválasztott, vagy itt ugye az eredetiben az van, hogy előre tudta, azokat eleve is rendelte, az Efézus 4-ben is, mert ő benne kiválasztott minket magának, és velük kapcsolatban előre is határozta, ez ugye az 5. vers, Efézus 1-5, hogy előre is határozta. Tehát azt láthatjuk, hogy a kiválasztottak számára, az Isten világ teremtése előtti kiválasztottak számára valóság az eleve elrendelés. Tehát amikor megnéztük azt a nagyon radikális kettős predestináció értelmezést, abban ugye az van benne, hogy az Isten a világ teremtése előtt mindenki számára rendelte valamit, ők ugye azt mondják, hogy az örök kárhozatot, vagy az örök üdvösséget. De itt nem ez van. Itt az eleve elrendelés kifejezés, mint olyan, és még nem is beszéltünk arról, hogy mire szól ez az eleve elrendelés, csak maga a fogalom, az sem vonatkozik mindenkire. Tehát az eleve elrendelés csak azokra vonatkozik, akiket az Isten kiválasztott. Tehát akiket az Isten nem választott ki, azokra nem vonatkozik az eleve elrendelés. Na de mire szól ez az eleve elrendelés? Mi a cél? A célja az eleve elrendelésnek, a gyönyörűen mind a kettőben benne van, a Róma 8.29-ben az van írva, mert akiket eleve kiválasztott, azokat el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, és az Efézus 1.5-ben pedig előre is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által akarata és tetszése szerint. Tehát az eleve elrendelés nem mindenkire vonatkozik, csak azokra vonatkozik, akiket az Isten kiválasztott. És mire szól ez a rendelés? Arra szól, hogy mi Krisztushoz hasonlóak legyünk, és ezáltal az Isten gyermekeivé váljunk. Na, hol van itt bármilyen üdvösség vagy kárhozat? Sehol. Nincsen itt az üdvösség szó sehol. Nem szerepel. Tehát az eleve rendelés, mint kifejezés, a kiválasztottakra vonatkozik, és a kiválasztottakat rendelte az Isten arra, hogy az ő gyermekei legyenek. Tehát akik ki vannak választva, azok az Isten gyermekei lesznek. És persze ebből aztán egyértelműen következik az, hogy aki Isten gyermeke, annak üdvössége lesz, mert ugye az Isten gyermekei az üdvösség, tehát ez egyértelmű, de maga az eleve elrendelés az nem közvetlenül az üdvösségre vonatkozik, hanem arra vonatkozik, hogy mi Isten gyermekei lehessünk. Na aztán meg kárhozatról, meg aztán végképp semmilyen szó nincs itt. És el is árulom nektek, sehol sem használja a Biblia az eleve elrendelés fogalmát a kárhozatra. Majd erről fogunk beszélni, hogy ez miért több szinten miért problémás, de már eleve önmagában is jelzésértékű az, hogy a Biblia ezt nem használja. Tehát elvehetjük a radikális eleve elrendelés fogalmából azt, hogy ez mindenkire vonatkozik, és azt is elvehetjük, hogy ez negatívan vonatkozna bárkire is. Tehát az Isten eleve elrendelése valakit kárhozatra determinálna, kárhozat lenne a jussa, abban a formában, hogy az Isten ezt őre rátestálta. Tehát úgy teremtsen meg valakit, hogy kárhozatra teremtsen. Ilyen nincs. Ez nincs benne a Bibliában. Soha nincs használva a kárhozatra az eleve elrendelés. Tehát már az sem igaz, tehát azt is kivehetjük, hogy kettős predestináció, nem kettős, mert csak egyes, mert hogy az eleve elrendelés csak is kizárólag a kiválasztottakra vonatkozik, akik az Istenhez tartoznak, és arra szól az a célja, hogy mi az Isten gyermekei legyünk. Tehát ez egy folyamat. Az Isten kiválaszt, és utána arra rendel bennünket, hogy mi az ő gyermekei legyünk. Erről szól különben a már idézett Szolida deklarációból, a 11. cikkből, a 259. oldalon, az 5. pont azt írja, hogy Isten öröktől való kiválasztása, más szóval a predestináció, vagyis Isten elrendelése az üdvösségre, mégsem terjed ki egyformán kegyesekre és gonoszokra, hanem csak Isten gyermekeire, akiket ő választott ki, ő rendelt örök életre, mielőtt a világ alapját megvetette volna, ahogyan Pál mondja Efézus 1:4-5-ben, mi is idéztük, Krisztusban kiválasztott minket magának, és fiúságra rendelt minket. Jó, azért még ez az 1580, ez egy meglehetősen himsoviniszta kor volt, tehát fiúságra, nyilván a Biblia is egy ilyen férfi központú világban született, tehát fiúságra, én ezt gyermekségnek mondom, mert hát az Istennek nem csak fiai, hanem lányai is vannak, értitek? És még ezt is írja a Szolida deklaráció következő oldalon, a 260. oldalon, 9-es és 10-es pontban, azt írja, Isten öröktől való kiválasztásáról és elrendeléséről az örök életre nem egyszerűen úgy kell gondolkodnunk, mint Istennek valamilyen titokzatos, kikutathatatlan döntéséről, mintha az nem foglalhatna többet magában, és más valami nem is tartozna hozzá, és nem is lehetne más gondolni róla, csak azt, hogy már előre eldöntötte, kiket és hány embert üdvözít, kiket és hány embert juttat kárhozatra. Vagy mintha valamiféle katonai sorozást tartana, ez üdvözüljön, az kárhozzék el, emez legyen, amaz ne legyen álhatatos. Ugye mondja, tehát nem lehet, erről nem lehet így gondolkodni. És így folytatja tovább. Emiatt ugyanis, mármint hogyha a kettős predestinációban gondolkodnánk, tehát arról, hogy valakit az Isten, mint egy katonai sorozásban, ennek azt mondja, hogy üdvösség, annak meg azt mondja, hogy kárhozat, ha ezt így gondolnánk, emiatt ugyanis sok emberben rendkívüli, veszedelmes és káros gondolatok merülhetnek fel, folytatja tovább a hitvallás iratunk, amelyek vagy hamis biztonságot, vagy a bűnök megbánásával szembeni ellenállást, vagy kis hitűséget és kétségbeesést kelthetnek és erősíthetnek meg. Tehát azért is nagyon idézet vége. Tehát azért is nagyon problémás a kettős predestináció, mert az az embert passzivitásra sarkalja. Tök mindegy, hogy mit csinálok, az Isten már úgyis eldöntött, akkor nem tök mindegy, akkor így is úgyis az lesz. Vagy hamis biztonságérzetet adhat az embernek, hogy hát én úgyis benne vagyok a pixisbe, akkor úgyis mindegy. Vagy kétségbeesést szülhet, hogy én hiába teperek itt egész életemben, az Isten végül úgysem fog befogadni, hogy engem örökkárhozatra teremtett. Ez hihetetlenül nyomasztaná az embereket, és az Istennek nem az a célja, hogy nyomassza az embereket, és nem az a célja, hogy bizonytalanságban tartsa az embereket, sőt, az sem a célja, hogy hamis biztonságban tartsa az embereket. Hanem az a célja, hogy egyértelműen és világosan nyilvánvalóvá legyen az, hogy mi az üdvösségnek az útja. Márpedig, hogyha eleve elrendelés a kettős értelemben van, tehát eleve valaki kárhozatra van teremtve, eleve valaki meg üdvösségre van teremtve, akkor ez az út nagyon sok minden csak nem világos. Mert hogy én nem tudhatom azt, hogy én eleve hova vagyok rendelve. Tehát ez egy örök bizonytalanságot jelentene az ember számára. És akkor hogy tudjuk értelmezni azt az igét, amit kereszteléskor szoktunk elmondani, mint Krisztus mond a keresztség szentségéről, azt mondja, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Akkor ezzel mi van? És mi van, hogyha én hiszek, és meg vagyok keresztelve, és az Isten megkárhozatra rendelt, akkor meg mi van? Persze azok, akik a kettős predestinációt vallják, azok azt mondják, hogy ilyen nincsen. Tehát ha én már hiszek, akkor abból már eleve tudható az, hogy nekem üdvösségem van, vagy üdvösségem lesz. Na de ez csupán spekuláció, mert hogy hát miért lenne az egyértelmű? Hogyha ki lehet esni útközben is, akkor miért lenne egyértelmű? Szóval ez így biztos, hogy nem működik. És mi van azzal az igével mondjuk, amit Pál ír, a 1 Timóteus 2.4, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Akkor úgy tűnik, hogy mégsem akarja, hogy mindenki eljusson az igazság megismerésére, mert hogyha valakiket örök kárhozatra rendelt, akkor azok eleve nem juthatnak el oda az igazságnak a megismerésére, és nem juthatnak el az üdvösségre. Pedig az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Ettől persze még nem fog minden ember üdvözülni, de hát itt az előbbi az Isten akaratáról beszéltünk. Akkor úgy tűnik, hogy itt Istennek ellentétes akaratai vannak. Emiatt sem túlzottan működik a kettős radikális predestináció. És ugye egy másik nagyon nagy probléma szintén a kettős predestinációval az, hogy kihúzza Krisztust az egyenletből. Tehát, hogyha valakit az Isten örök kárhozatra teremt, akkor az már a teremtésnek a mozzanata, és már a teremtmény az, aki meg tud váltódni. Tehát Krisztus ugye megváltást hozta el számunkra, ami az Isten teremtményei számára realitás. De ha valakit az Isten már eleve kárhozatra teremt, akkor Krisztusnak a keresztje, illetve Krisztusnak a munkája az ő életére semmilyen szinten sem érvényes. Márpedig az üdvösség a Krisztushoz képest, vagy a Krisztusra való tekintettel működik. Senki sem mehet az Atyához, csak is általam, ugye mondja Krisztus. És pontosan ezért mondják azt a radikális kettős predestinációt vallók, hogy Krisztusnak a kereszt áldozata az nem mindenkinek szól, hanem csak azoknak szól, akiket az Isten kiválasztott, és akiket az örök üdvösségre teremtett, de az ő számukra mondjuk miért lenne szükség eleve a keresztre, ha már eleve üdvösségre vannak teremtve, na mindegy, zárója bezárva, de hogy ez egy korlátozott megváltást jelent. Radikális reformátusok, vagy mondjuk így, hogy radikális kálvinisták, mert kálvinisták a reformátusok is, meg a presbiteriánusok is, meg azért még van más felekezetek is, de mindegy, ebben most ne bonyolódjunk bele. A lényeg az, hogy akik így módon radikálisan értelmezik, kettős predestinációt vallják, azoknak gyakorlatilag nincs szüksége Krisztusra. Vagy hát a világon egyik embernek sincsen szüksége Krisztusra, hiszen ha valaki örök üdvösségre teremtett, akkor már a megteremtődése pillanatában is el van ez döntve, tehát nincs szüksége a bűneinek a bocsánatára tekintve, hogy már ott már úgyis eldőlt, akit pedig görög kárhozata teremtett, arra meg eleve nem is érvényes. És akkor mi van azzal az igével? János 3.16 az egyik leghíresebb ige a Szentírásból, hogy az Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy a kiszőben el ne vesz, hanem örök élete legyen, de hogy az egész világnak adta a fiát, és nem csak egy kiválasztott csoportnak, vagy csak a kiválasztottaknak. A már többször idézett Szolida deklaráció szintén ezt vallja, hitvallási iratunk ezt mondja, 263. oldal, 28-as pontnál, hogy ha tehát az üdvösségre való örök kiválasztásunkról haszonnal akarunk gondolkodni, akkor határozottan és szilárdan kell ragaszkodnunk ahhoz, hogy amiképpen a bűnbánat prédikálása, úgy az evangélium ígérete is univerzális, azaz minden emberre érvényes. Nem csak valakikre, hanem minden emberre érvényes. Na tehát akkor foglaljuk össze azt, amiről eddig beszéltünk. Ha az eleve elrendelésről gondolkodunk és biblikusan akarunk gondolkodni, azok alapján, az igehelyek alapján, nagyon határozott igehelyek alapján, a római levélből és az efézusi levélből, ahogyan ezt meg is tettük, akkor ha el akarjuk helyezni az eleve elrendelést, mint mozzanatot, akkor egy folyamaton belül tudjuk elhelyezni. Itt mondom nektek, hogy itt egy harmadik kép lesz, ami be van téve vagy a posztba, vagy pedig a YouTube-on háttérbe be van téve. Itt látjátok egy ilyen lépcsőzetes képet. Tehát, Istennek van egy elhatározása valóban, ez az első lépés, vagy nulladik, ha úgy tetszik, a világ teremtése előtt is itt meg is történik egy kiválasztás. Kik azok, akik ki vannak választva, és kik azok, akik nincsenek kiválasztva. Ez Isten tudtával és akaratával, aktív tudtával és akaratával történik meg. De mindez a kiválasztás téren és időn kívül történik meg. Téren és időn kívül, a világ teremtése előtt, azt írja az Efézus levél, világ teremtése előtt. Tehát ezt nem tudjuk kimatekolni. Tehát amikor erről a kiválasztásról beszélünk, mert persze mondhatjátok azt, hogy oké, az eleve elrendelés az nem erre vonatkozik, de akkor mi van a kiválasztással? Akkor én a kiválasztásra gondoltam, hogy ki az, akiket az Isten kiválaszt, akiket majd eleve rend, és kik az, akiket nem. Ezt nem tudjuk kimatekolni. Mert hogy ez a téren és időn kívül a világ teremtése előtt volt, tehát nem is érdemes rajta kattogni, mert úgy sem tudjuk kikutatni. Tehát van, egyszer ez megtörténik, valahogy valamikor. Nekünk ezzel nincsen dolgunk. A Biblia tele van olyan dolgokkal, amiket csak megemlít, de amikkel nekünk nincsen dolgunk, mert nem tudunk vele mit kezdeni. Ezzel sem tudunk mit kezdeni. Itt határhoz érkeztünk, emberi határhoz. Tehát ez az első. Ez ugye a téren és időn teremtésen kívül történik. Következő, akik ki vannak választva, azokat eleve el is rendelte, itt a proridzó kifejezés, el is rendelte. Hogyan rendelt el? Na, erről még nem beszéltünk, de most már nem is fogunk. Ez a római szakasznak, vagy a római levélből vett szakasznak a végén van, hogy elhívással, igazzátétellel és megdicsőítéssel, de erről most már nem fogunk beszélni, mert az nagyon elhúznánk akkor az időt. Ha érdekel benneteket, írjátok meg kommentbe is akkor, hogy hogyan történik meg ez az elrendelés, akkor ennek mentén is tartok egy adást. Tehát megtörténik, akik ki vannak választva, első pont. Második pont, azokat el is rendelte. Hármas pont, mire rendelte? Mi az elrendelésnek, az eleve elrendelésnek a célja? Az, hogy a Krisztusban elhívottak, kiválasztottak, Isten gyermekei lehessenek. Tehát az eleve elrendelés nem lett kettős, mert csak a kiválasztottakra vonatkozik. És az egészet, tehát tele vannak ezek a szakaszok, többször is előfordul, háromszor vagy négyszer a szeretet szó, hogy mindez szeretetben történik meg. Erről is beszéltem, hogy a szerető Isten, nem olyan Istenünk van, akit valakit örök kárhozatra teremtene, hanem szerető Istenünk van, az agapé szeretet, az isteni szeretet, az, ami átfogja ezt az egészet. Na most ezzel a dicsőség dologgal sem foglalkozunk, még ami itt van ezen a megdicsőítés dologgal, ami a római szakasznak szintén a végén van, sajnos nagyon elvinne bennünket máshova. Ugyanis, amiről még viszont mindenképpen beszélnünk kell, az, hogy vajon ez az eleve elrendelés, az Istennek a szeretete, az vajon, vagy annak vajon ellen lehet-e állni? Tehát visszautasíthatom-e én az Istent? Tehát, hogyha nekem ő fölkínálja saját magát, rendelni akar engem, hogy az ő gyermeke legyek, én őt vissza tudom-e utasítani, vagy ellen tudok-e ennek állni, hogyha megszólal. Hiszen az evangélium mindenkinek szól, hiszen Krisztus keresztje mindenkinek szól, de vajon én ellen tudok-e állni ennek az egésznek? Mennyire, vagy ha másképp akarom megfogalmazni, akkor mennyire kőbevésett az Istennek ez a fajta kiválasztáson, eleve elrendelésen és a többin alapuló akarata, ez a folyamat, mennyire kőbevésett, és milyen szerepem van nekem ebben az egészben? Vagy tök röviden megfogalmazva, vissza tudom-e utasítani az Istent? Vagy nem tudok neki ellenállni? Hagyja-e, hogy ellenálljak neki, vagy sem? Akkor inkább tegyük föl így a kérdést, hogy hagyja-e az Isten azt, hogy én ellenálljak neki? Mindenek előtt két bibliai, két jézusi példázatot szeretnék idehozni. Nem fogjuk felolvasni ezeket a hosszú példázatokat, csak említem őket. Az első az a magvetőnek a példázata, Máté evangéliumának 13. fejezetében, van annak is az első felében, ott érdemes elolvasni a magvető példázatát is, annak a magyarázatát is, az első verstől a 23. versig, illetve szintén Máté evangéliumában a 22. fejezetben a királyi mennyegzőnek a példázatát, amely az első verstől tart egészen a 14. versig. És ennek a két példázatnak a nyomán tudjuk azt mondani, és ezt most itt ki is jelentjük az elején, hogy igenis ellen lehet állni az Istennek, nyilván azért, mert ő ezt hagyja, hogy mi ellenálljunk neki. Magvető példázata arról szól, hogy kimegy a magvető vetni, és szórja a magot mindenfelé. Szórja, van amelyik az útszélére esik, valamelyik gazok közé esik, valamelyik köves talajba esik, és ezek nem kedveznek a termésnek, hanem előbb-utóbb valamilyen formában kipusztulnak ezek a növények. És persze van olyan, ami jó földbe esik, és ami jól terem is utána. És Jézus úgy magyarázza ezt a példázatot, ugye minden példázat az Isten országáról szól, illetve Isten és ember kapcsolatáról szól, és azt mondja Jézus, hogy ebben a példázatban a magvető az atya, a mag, amit vet, az az evangélium, az örömhír, a Krisztusról szóló örömhír, és a különböző talajtípusok, azok pedig az emberek. És itt azt láthatjuk, hogy a négy talajtípusból, amit ez a példázat említ, abból egy van olyan, ami jól terem, a másik három az nem terem, mert kipusztul. Vagy a madarak földcsipegetik, vagy a gazok megfojtják, vagy a köves talajon nem tud gyökeret ereszteni, és azt mondja, hogy hát inkább mégse. Tehát azt mondhatjuk, hogy igen, az evangélium szól mindenkinek, úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy a kiszűben elnevesse, hanem örök élete legyen. Tehát az egész világ számára szól az evangélium, mindenhova szórja a magvető a magot, csak kérdés az, hogy valahol ki tud kelni, valahol meg nem tud kikelni. Persze azon lehet vitatkozni, hogy vajon a körülmények azok, amelyek ezt így hagyják, vagy pedig az ember maga, ami ezt így hagyja, de a lényeg, legalábbis ebből a példázatból a lényeg annyi, hogy igenis ellen lehet állni az evangéliumnak, hogyha az ember hallja az evangéliumot, be lehet csukni a fülét, be lehet csukni a szívét. És akkor ott van a második példázat, a királyi mennyegző Máté 22-ből, ami pedig arról szól, hogy egy király mennyegzőt készít a fiának, és a meghívott, elküldi a szolgáit azért, hogy a meghívottakat összehívja, és hát van aki, vagy hát a többség nem válaszol erre a hívásra, nem jön el, hanem foglalkozik a saját dolgával, és nem érdekli az, hogy ő kapott egy ilyen meghívót. És erre a szolgák kimennek még egyszer, és aztán összegyűjtenek mindenkit, a jókat és gonoszakat egyaránt, és meghívják őket, a mindenféle embereket a mennyegzőre. Válogatás nélkül, vagy kiválasztás nélkül, hanem csak úgy mindenki boldog-boldogtalan. És amikor bejön a király, hogy megtekintse ezt a szedett-vedett vendégsereget, akkor meglátott ott egy embert, Máté 22:11, amikor a király bement, ott, hogy megtekintse a vendéget, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve, és így szólt hozzá, barátom, hogyan jöhettél ide be, hiszen nincs mennyegzői ruhád. Nem magyar, nem vagy kiöltözve, nem vagy alkalmas, nem vagy olyan. Tehát vissza lehet utasítani az Isten hívását, sőt, még hogyha az Isten elhívott, és te még az Isten erőterébe vagy, akkor is történhet az, hogy az Isten elhív, de van olyan pont, amikor feladod, vagy rossz útra térsz. Tehát lehet rossz útra térni. Tehát lehet úgy rossz útra térni, hogy a jó úton elindulsz, csak aztán letérsz erről az útról. Vissza lehet utasítani, és ellen lehet állni. Ugye a magvető példázat inkább az ellenállásról szól, ez a királyi mennyegző példázata pedig a visszautasításról szól. De hogyha ez nem lenne elég, mert azt mondjátok, hogy ez csak ezek példázatok, tehát ezek nem konkrét kijelentések, hanem példázatok, amit akár lehet így is, meg akár lehet úgy is értelmezni, akkor vannak azért konkrét igehelyek arról, hogy az Istent vissza lehet utasítani. Na, mik ezek a konkrét igehelyek? Például Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 2. verse és a 7. verse, így szól, mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is, de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Tehát vissza lehet utasítani. Lehet olyan talajnak lenni, most itt a magvető példázatához, ha visszatérünk, aki nem fogadja be az igének a magját. Következő, Abcsel, apostolok cselekedeteinek könyve, 7. fejezet, 51. vers. Ti keménynyakú, körülmetéletlen szívű és fülű emberek, mindig ellene szegültök a Szentléleknek, atyáitokhoz hasonlóan ti is. Tehát, hogy ellen lehet szegülni a Szentléleknek, aki esett az előző adásban, a szabad akaratról szóló adásban beszéltünk arról, hogy a Szentlélek az, aki ébreszti bennünk a hitet, és ellen lehet állni a Szentléleknek. És végül Máté 23:37 itt Jézus mondja, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a kotlós szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok. Gyönyörű és olyan melegszívű képet használ itt Jézus, hogy magát, és ez nagyon érdekes, hogy Jézus magát kotlósnak mondja, és aki össze akarja gyűjteni, mint egy tyúkanyó a csibéit, de nem tudja, de nem akartátok. Tehát Jézus meg van rendülve azon, hogy nem fogadják be emberek. Amit ő amúgy tud, hát nyilván tudja, hogy történik ilyen, de mégis érzelmileg meg van rendülve. És talán ez egy nagyon jó lezárása tud lenni a mai adásunknak is. Tehát, hogy amikor az eleve elrendelésről gondolkodunk, amikor az Isten akaratáról gondolkodunk, amikor arról beszélünk, hogy ki az, akinek üdvössége lehet, vagy ki az, akinek nem lehet üdvössége, akkor az Isten ezt a legjobban, ezt az akaratát, ezt legjobb a Jézus, meg hát az egész személyét Jézus Krisztuson keresztül mutatta meg. Azon a Jézus Krisztuson keresztül, aki az életét adta az egész világért, és azon a Jézus Krisztuson keresztül, aki azt mondja, hogy össze akarlak gyűjteni benneteket, mint kotlós a csibéit. És ott Jézus meg van rendülve azon, hogy vannak, akik nem hallgatnak rá. Egy ilyen Istenünk van. Egy ilyen Isten az, aki gondoskodni akar rólunk. Tehát mi az Isten akarata? Az, hogy mi ő mellette legyünk. De mi ezt vissza tudjuk utasítani. De az Isten nem állít. És az ige alapján, evangélikus egyházunknak a hitvallása alapján ki tudom azt mondani, hogy az Isten nem állít bennünket olyan helyzetbe, ahol semmilyen esélyünk sincsen. Az eleve elrendelés az nem az esélytelenségnek az üzenete, hanem pont az Isten szeretetének az üzenete. Hogy akiket kiválasztott, azok Isten gyermekeinek rendelik, mi Isten gyermekei lehetünk. Minden embernek ott van a lehetőség, az egész világnak ott van a lehetőség. Csak persze az a nagy kérdés, hogy vajon élünk-e vele, vagy sem. Hú, hát ez nagyon tömény volt, de köszönöm, hogy kitartottatok, és köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a mai nagyon teológiának tényleg mélységeibe történő utazásom, és hát, hogyha bármely pont nem volt érthető, vagy nem értetek vele egyet, hogy úgy érzitek, hogy ez nincs rendesen kifejtve, vagy még maradtak bennetek kérdések, akkor azt ne tartsátok magatokba. Ugyanezt a kis mini sorozatunknak az első adásában, a Szabad Akaratról szóló adásban is mondtam, hogy ez csak egy ilyen átfogó adás lenne, és hogyha van olyan pont, amiről szeretnétek, hogy jobban kifejtsem, akkor arról még fogunk tudni majd tartani adásokat, és meg tudjuk beszélni, és ki tudjuk tárgyalni, de ehhez az kell, hogy megnyilvánuljatok, hogy kommenteljetek, hogy feltegyétek kérdéseiteket, kételjeiteket, ellenvetéseiteket. Még egyszer köszönöm, hogy velem tartottatok, a legközelebbi viszonthallásra. Sziasztok!